Pereli a New York Times a ChatGPT-t.
Kötelező bérsáv az álláshirdetéseknél, vajon milyen hatása van ennek?
Új trend a kínai importban, a gyártók márkaképviselőket keresnek.
Sziasztok, ahogy látjátok, ismét ketten vagyunk Eszterrel. Szia Eszter!
Hello!
Nem is szoktunk köszönni mostanában, de talán nincs itt újítunk.
Megleptél!
Igen, nem elmúlt adásokban azért ugyanazt követtük. Ugye ilyenkor szokott néha lenni egy kis blabla, például képzeljétek el, hogy van egy új stressz dolgunk, vagy nem is tudom, hogy mondjam, eddig stresszabbánk volt, most van egy stressz kockánk, amiről azt kell tudni, hogy minden oldalán más a felirat, az egyik van persze ott a Minner, de van itt kapcsolatépítés, stratégia, csapat, weboldal, marketing, szerintem mindegyiket végig mondtam, igen. Arra jó egyébként, hogy egyrészt persze nyomkodjuk, amúgy szerintem kicsit jobb a fogása, mint a stresszabdának, meg mázli, hogy nem ilyen nagyobb kocka, ennek örülök. És egy olyat lehet csinálni, hogyha otthon vagy, dobsz egyet, itt jön például a stratégia, akkor következő fél órában mondjuk a vállalkozásos stratégiájával foglalkozol, akár lehet ilyen fejlesztő kocka is, mondjuk. Sok mindennel lehet a vállalkozásból foglalkozni. Na, hát de hogy juthatsz egy ilyenhez hozzá? Most első körben azt mondanám, hogy vannak a Minernél most ilyen workshopok, szeptembertől lesznek, lehet rá már jelentkezni, több is lesz majd, lesz vállalkozó, kezdővállalkozós lesz, közösségi média, meg ilyen marketinges, lesz AI-os is, és itt egyébként valószínűleg az első alkalmakon elkezdjük osztogatni, azért olyan sokat nem fogunk, mert ez inkább majd a későbbi előfizetői rendszerünkhöz kapcsolódik, és az előfizetésekhez, és akkor hozzá lehet jutni, meg például tegnap, amikor volt nálam valaki üzleti konzultáción, akkor adtam neki egy ilyet, mert eléggé stresszes az életem mostanában, azért, hogy ugye hát részben azért jött konzultációra, de ez már üzleti titok, amiért jött, meg nem akarok itt se pletykálkodni, meg ilyesmi. Úgyhogy szerintem megyünk is tovább a hírekbe. Kezdjük méghozzá AI-ossal, ChatGPT-ssel. ChatGPT fejlesztői előtt igencsak nagy jogi procedúra áll, mert a The New York Times beperelte őket. Igazából az egész AI ipart is megrengetheti ez a hír. A New York Times az OpenAI-t perelte be, ugye ők azok, akik létrehozták a ChatGPT-t, mert az ehhez kapcsolódó, tehát az ő AI megoldásaik valójában jogsértő módon felhasználják a New York Times-nak a különböző anyagait, különböző archív anyagait, és emiatt egyébként az a helyzet alakult ki, hogy valójában egy kicsit versenytársukká is alakult, hiszen azokat az információkat nem a New York Times hasábjain keresed, majd egyébként erről beszéljünk, hogy egyáltalán vajon megtalálják-e az emberek a New York Times-nál ezeket az anyagokat, vagy nem, és akkor most itt kinek kell fejleszteni, majd erről beszélünk. Már az általános szerződési feltételeket is módosította a New York Times, ahol is megtiltja bármilyen AI-nak a rendszerének a szondázását, meg hogy ebből az ő adatokból tanuljon ugye az algoritmust. Azért nem nehéz előhozni azokat az információkat, tehát ami ott van a New York Times cikkben. Ugye már régóta a piacon van ez a fajta ilyen félelem, illetve ilyen bírálat a média oldalak oldaláról, hogy hát az ő általuk létrehozott tartalomból jönnek létre ezek a technológiai cégek. Azt tudni kell, hogy a The New York Times és az OpenAI elkezdtek tárgyalni arról, hogy az OpenAI fizet a tartalmakért, és jelezték is, hogy igazából szívesen fizetnek ezért. Ám valami valószínűleg félre ment, hiszen most elindult a per. Amennyiben az újság bizonyítani tudja a másolást, úgy egyrészt korlátozhatják a tanulási modellben a tartalmakat. Az OpenAI-nál ezt meg kell csinálniuk, viszont az is benne van egyébként, hogy az egész tanulási modell dobhatják a kukába, ez egy eléggé problémás az egész ChatGPT és OpenAI-nak, hiszen már elég sok minden eszköz, különböző túlok használják a ChatGPT-nek, például a Minernek a brandnév generátora is például használja az OpenAI-nak a ChatGPT verzióját. Hát úgy van, hogy a bíróság akár 150 ezer dolláros bírsággal is sújthatja minden egyes jogsértő tartalomért. De egyébként szerintem azért ez az összeg eléggé túlzás, 150 ezer dollár egy ilyen hivatkozással. Azzal egyetértünk, és szerintem itt már rá is térhetnénk a beszélgetésre. Ez mindenképp jogsértés, tehát hogy mindenképpen a tartalmat ők felhasználták. Tehát bárhogy nézzük, a szerzői jog igenis ennyire benne van. Például bármikor tudnék egy könyv összefoglalót, hogy kék-óceán stratégiát beírom, és összefoglalja a könyvet, és ír róla egy checklistát, hogy mit tudok a vállalkozásomba csinálni például. Akár. Igen.
De ha megkérdezed, hogy olvasta azt a könyvet, akkor azt mondaná, hogy nem olvasta.
Ja, igen. Ja. Igen. Na most az én kérdésem egyébként az lenne, hogy most akkor vajon, oké, jogsértést követett el. Szerintem ezt aláírhatjuk, nem? Tehát, hogy ezért ez már többször felmerült mindenféle oldalról.
Igen, és nem tudom, hogy például ezek a cikkek a New York Times-nak az archívumában, ezek ingyen hozzáférhetőek voltak bárkinek?
Szerintem igen, mert ugye maga az előfizetésnél megvan, hogy melyik cikkekhez nem férsz csak hozzá.
Szerintem az sem jó, hogyha az ingyen elérhető cikkeket felhasználja a tanulásra a ChatGPT. Az már egy egész más kérdés, hogyha egy paywall mögötti tartalmakat is valahogy felhasználja. Abszolút egyetértek, hogy ez jogsértő, és szerintem ez egy tök nagy probléma lesz majd az AI és a ChatGPT-nek a fejlődése során, amivel meg kell küzdenünk, hiszen már itt korábban is említettük, hogy szerzők perelik az OpenAI-t, hogy egy csomó blogger vagy tartalomkészítő elzárja a tartalmait, mert attól tart, hogy ezt majd felhasználják, és ő nem tud ebből profitálni. Amikor ChatGPT-ről beszélünk, akkor ugyanúgy ott van a copyright-nak a kérdése, és amiről én most próbáltam utána nézni, de ilyen gyorsan nem tudtam, és csak félfüllel hallottam, de hogy az is probléma lehet, hogy az se egyértelmű, hogy amit te megíratsz a ChatGPT-vel, azt te egyáltalán tudod-e a saját szerzőjogaiddal védeni. Aha. És ez meg probléma lesz majd azoknak, akik a ChatGPT-vel azt gondolják, hogy könnyen iratnak egy könyvet, és majd abból jól meggazdagodnak, vagy bármilyen tartalmat előállítatnak vele, arról nem biztos, hogy meg tudják majd tartani a jogaikat.
Hát igen, de a másik meg az, hogy ha ő a ChatGPT által használt fel valamit, és a szerző ezt mondjuk látja mondjuk egy fantasy könyvben, és tőlesen hasonló karakterek vannak meg minden, akkor igen. Igenis perelhet. Ez abszolút benne lehet. Itt egy olyan oldalt én megközelítenék, hogy vajon ugyanaz a tartalom, miben különbözik a New York Times hasábjain, és mondjuk, hogy képletesen az online hasábjain, tehát hogyha elolvasod egy adott szerzőtől a New York Times oldalon, vagy ugyanazt valahogy rákérdeztél egy információ foszlányra a ChatGPT-be, mert oké, tanulta az adataiból, ezt itt lehet igen, nem rossznak venni, de bárhogy nézzük, azért még a könyvek is azon alapulnak, hogy egymásra hivatkoznak, forrás megjelölésként újra feldolgozzák a tartalmat. Érted, mire próbálok célozni? Tehát, hogy igazából ott csak egy nyuansznyi információt fogsz kivenni, és itt jön az oldal, hogy de nem azt a cikket olvasod el egybe, mert az a mű valójában, és egyébként bele lehet nézni egy élvezeti rész, mert ugyanúgy bárhogy nézzük, bármilyen pártot Magyarországon, bármilyen oldal, beállítottságot nézzük, valaki Telexet, valaki Indexet, valaki Origót, HVG-t, tök mindegy, mit olvas. Igenis látszik az, hogy ahogy megismerik őket a Sziget Fesztiválon, az utcán, az újságírót, igenis ragaszkodnak a szerzőhöz sok esetben.
De ha csak az információra vagy kíváncsi, akkor csak mondjuk egy tényszerű, egy számadatra vagy ilyesmire, akkor nincs szükséged a ChatGPT-re, mert most beírtam a Google-be, hogy hány olimpiai aranya van Serena Williamsnek, és nem kell sehová kattintanom, mert már a Google Sherp-ben megjelenik, hogy 4. Tehát, hogy már ott is megkapom a tényszerű információt, hogyha...
Hát igen, sőt a Wikipédia már átveszi, így tehát van. A Wikipédián szintén ugye ezekből az információkból, akár egy New York Times-ból is igen. Dolgoznak. Uh-huh. Ja, szóval... Igen.
Ja, nem tudom, ezen gondolkozom, amit kérdeztél, hanem alapvetően, amikor egy újságot olvasol, egy újságcikket, akkor nem csak a tényekre vagy kíváncsi, csak nem egy rövid hírt olvasol, hanem, ahogy mondod, minden újságnak megvan a, nem is csak a politikai beállítódása, de maga az, hogy hogyan áll a dolgokhoz, hogyan a sajátos stílusa, amit a szerzők hozzáadnak, amit a szerkesztők belevisznek, az valamilyen lencsén keresztül nézi a dolgokat az újság, és azért is olvasod. Ez egy izgalmas szerzőjogi kérdés lesz szerintem a következő időszakban.
De a másik oldalt is fel tudnám dobni, hogy jelenleg, ha nézzünk egy média oldalt, jelenleg ott van a kereső ikon, oké, de valójában itt a magas labda, hogy a New York Times-nak ott van a csomó anyaga, és ő a saját anyagaiból a saját rendszere alapján sokkal jobban tud még súlyozni. Ezt úgy értem, hogy a ChatGPT az csak ChatGPT. Uh-huh. De ha te a New York Times-ra csinálsz egy saját AI-os chat-es megoldást, azt te magad tudod, az újság maga tudja befolyásolni, maga tudja struktúrálni az üzeneteket, amiket válaszba kap az illető. Tehát, hogyha úgy nézzük a New York Times-nak, egyébként, ha nézzük a versenyt, ott van a lehetősége, és neki nagyobb a lehetősége abba, hogy a saját maga egy olyan chatet csináljon az oldalra.
De ez miért lenne neki jó?
Hát azt gondolom, hogy egyébként is ebbe az irányba megy, mert hogy szerintem 2025-ben az a média oldal, akinek nincsen, hogyha ugye megyünk fel, tovább ebbe a trendbe, és az emberek egyre jobban szokják ezeket, hogy kérdezek valamit a chattől, hogyha ezt ennyire megszokják, akkor nekünk, mint a Minnernél is ugyanígy bele kell építeni.
Igen, de a Minner az nem csak egy média oldal, a Minner az egy tanácsadó cég is, akihez direkt kérdésekkel fordulnak. Amikor én felütöm a akármelyik média oldalt, akkor én nem biztos, hogy van egy konkrét kérdésem, amit fel akarok tenni egy AI-nak, aki hát, elém tárja. Szerintem benne van az is, hogy ez
ételek. Itt vannak az ételek. Uh-huh. Szerinted nincs egy olyan, hogy megkérdezem a...
De ott is van, tekerj följebb.
Igen.
Ott van. Mit szeretnél enni?
Ja, igen.
És rákeresel.
Jó, persze, de hogy ez már nem kereső lesz, hanem AI-os. Arra gondolok.
Nem tudom, én nem biztos, hogy mindenbe bele akarom erőltetni az AI, de ez biztos hát,
én se.
Fogyasztói attitűdöm.
De várjál, én se akarom az AI-t, de ezt szerintem nem is ezt nézd, hanem valójában ez egy irányítottabb algoritmus keresést jelent, nem kell hát, túl gondolni.
Persze, lehet egy AI-jal felturbózott keresőjük, de ez az a ChatGPT-n igazándiból nem változtat, vagy ezt nem tudom, hogy ez hogyan kapcsolódik.
Hát nem, de érted, most, hogyha azt nézed, hogy hová fordulhatsz, akár ilyen, vagy nem tudom, biztos itt vannak, amiket beszéltünk, pénzügyi tanács, biztos van itt is pénzügyi rovat, van biznisz rovat, meg mindenféle hasonló rovatok, hogyha nézzük azt, hogy miket kerestek rá az emberek, vagy utazás, ugyanígy, akkor őtőle is megkérdezheti.
Persze, most igen.
Azt nézd, hogy a tartalmat hogy szerzi meg az emberke.
Persze, megkérdezheti, igen.
Jó, ez teljesen nem jött át most, de szerintem a média oldalak többségének ez egy új trendnek kell lenni. Én is keresem, próbálgatom ezeket a megoldásokat pont ezért.
De jó, de bocsánat, ezzel egyetértek, hogy egy csomó megoldás meg lehetőséget nyújt a média oldalnak az AI-nak az elterjedése, és ez tény. Azt nem értem, hogy szerintem ez nem oldja meg azt a problémát, amit más külső AI-oknak, generatív AI-oknak a tartalom beolvasása és az öntanítása okoz a szerzőjogoknál.
Ezt nehéz lesz nyomon követni. Nehéz lesz nyomon követni, és az, hogy mennyit enged át, érted? Tehát, hogy nem tudod ezt befolyásolni.
Hát igen, de azért már nem tudom nyomon követni, meg befolyásolni, ezért nézzem mindenki szó nélkül, hogy az általa megírt cikk, könyv, szép irodalom, költemény, azt mindenből tanul ebből a...
De nem, hát a médiában mindenki egymásra hivatkozik.
De az ChatGPT jelenleg nem hivatkozik.
Az igaz. Jó, na, azt a részét például bele lehetne pluszba tenni. Na, ez egy jó meglátás, igen. Na, menjünk tovább, nézzünk egy másik témát.
Nagyon más is lesz. Kicsit megint a szervezetfejlesztés, meg az alkalmazotti nézőpont, mert kíváncsi vagyok, hogy fog ütközni a cégvezetőjével. Már biztosan sokan hallottatok ti is arról az EU-s irányelvről, ami szerint kötelező lesz minden álláshirdetésbe beletenni a bérsávot, amit ezzel az állással meg lehet kapni, illetve egy olyan része is van ennek az irányelvnek, hogy a vállalatoknak közzé kell tenni, hogy bizonyos munkakörökben mekkora a fizetéseket adnak, és mit tesznek azért, hogy ne legyen a nemek között bérszakadék, vagy egyáltalán bármilyen bér alapú diszkrimináció. Ezt az irányelvet egyébként nekünk is majd be kell vezetni, mert hogy Magyarországon úgy értem a nekünket, egy jó pár év még ez aktuális lesz, viszont érdekesség, hogy az osztrák munkajogi törvények már 12 éve megfelelnek ennek az előírásnak egyébként, úgyhogy a G7 nézett utána, hogy mit jelent ez Ausztriában, és náluk ez hogy működik. Ők egy 2022-es német tanulmányra hivatkoznak, ami azt próbálta megkideríteni, hogy ez a törvény, az osztrák törvény eléri azt a célját, hogy átlátszik átláthatóbbá tegye a munkapiacot, és valójában csökkenti a nemek közötti bérszakadékot az, hogy minden álláshirdetésben van például a bérsáv megjelölés. Szerintem egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy kell-e, hogy célja legyen ennek a törvénynek, mert szerintem a nemeket nem is nézve, már az, hogy van egy bér megjelölve egy álláshirdetésben, ezt nem alapból minden álláskeresőnek jó. Uh-huh. Ez is egy érdekes nézőpont, de visszatérve így a nemek közötti különbségekre, a rövid válasz az az ebben a tanulmányban, hogy nem segít, csak önmagában az átláthatóság nem oldja meg az egyenlőtlenséget. Ugyanis az eredmények szerint a munkaadók a legalacsonyabb fizetési negyedben lévő állások 70%-át töltötték fel nőkkel, a legmagasabb fizetési negyedben viszont kevesebb, mint 20% volt a nőknek az aránya, és ez nem változott az elmúlt bő évtizedben. 2011-es törvény bevezetése előtt is így volt, és azóta is. Mondanak pár okot, ami miatt lehetséges, hogy nem segített ez a törvényi előírás abban, hogy bármi is az egyenlőség irányába elmozduljon. Egyrészt nem azt kell beleírni az álláshirdetésbe, hogy ennyi lesz a fizetésed, hanem egy garantált minimumot. Tehát, hogy minimum ennyi lesz a fizetésed ebben a pozícióban, ettől felfelé eltérhet. Ami azt jelenti, hogy megfelelő tárgyalási képességgel bárki magasabbra tudja tárgyalni a bérét, a tényleges bérét, amiben ugye tudjuk, hogy a férfiak általában jobban teljesítenek. Ráadásul Ausztriában van egy olyan ilyen országos érdekesség, hogy a legtöbb iparágban ilyen kollektív ágazati szerződések vannak, tehát igazából nem kell a cégnek gondolkodnia, hogy milyen összeget tegyen az álláshirdetésre, hanem beleírják az ágazati átlagot, így ez senkit igazából nem ér meglepetésként. Attól, hogy ez a szám benne van, ez körülbelül annyira elcsépelt ott jelenleg, mint nekünk a versenyképes fizetés, hiszen az ki tudja, hogy mit tárgyalnak itt tényleg az emberek. Aztán a másik része, hogy hiába követelnek meg szigorú egyenlőséget az álláshirdetések, nem lehet beleírni, hogy férfit keresel, se azt, hogy akár tökéletes német tudású valakit, hiszen az diszkriminálná mondjuk a bevándorlókat, de azt már nem nézi senki, hogy ténylegesen kit fognak felvenni, hiszen attól, hogy az álláshirdetésben mi van, az nem jelenti azt, hogy ne lennének bármilyen elfogultságai egy HR-esnek például, és hogyha úgy érzed, hogy ellened diszkrimináltak, mert nő vagy mert bevándorló vagy, akkor neked kellene perelned őket, ami azért nem annyira életszerű. Harmadrészt, ami bármikor, ha nemek közötti bérszakadékról beszélünk, akkor felmerül, hogy nem csak azonos pozícióban lehet bérkülönbség, de az is tény, hogy általában a nők nagyobb arányban vannak alapból alacsonyabb fizetéssel bíró foglalkozásokban, és ezen nem változtatott az átláthatóság, az nem segített oktatás és átképzés nélkül, nem segített a nőknek magasabb fizetésű területekre átmozogni. Ez az eredménye ennek a német felmérésnek, amit a G7 lehozott, és igazándiból az a tanulság szerintem, hogy attól, hogy van egy EU-s irányelv, ami szerintem egy jó ötlet és egy jó kezdeményezés, ennek a megvalósításának a hogyanja egyáltalán nem mindegy, és bármit lehet úgy törvénybe iktatni, hogy igazándiból az semmilyen tényleges eredménnyel nem bír, hanem csak egy ilyen pipa, hogy jó, ez is megvan, és mehetünk tovább.
Igen, másik gondolatom, hogy a hanyatló álszent nyugat, mert ennyiből mondják, hogy mennyire egyenlőség, meg minden tekintetben, ugye például nem írhatod bele a, mondjuk ez Magyarországon is így van, meg ugye hirdetsz Facebookon, nem írhatod bele, hogy akkor férfit vagy nőt keresel egy adott pozícióra, valahol érthető is, valahol egyébként meg nem, mert például nem írhatod bele akár mondjuk kamionsofőrnél olyan áll, ahol mondjuk még emelnie is kell, vagy ilyesmi, hogy nem írhatod bele, hogy férfit szeretnél felvenni. Mondjuk az is igaz, hogy van olyan munkára, amire egyértelműen férfiak fognak majd jelentkezni, meg ilyenkor dönthetsz úgy, hogy értelmszerűen nem. Ez is már egy érdekes kérdés ebben az egészben. A másik meg, hogy tényleg azért mondom a hanyatló nyugatot, most így poénként is persze természetesen, de hogy ott is mennyire megvan ez a férfi-női bérszakadék, ezért ez egy ilyen nagyon érdekes, mert maga a kutatásból ezt látom. Ebből azt is levonom következtetésként, hogyha még szellemiségben, meg mindenben kicsit elkezdünk nyugatra menni, és feljebb menni akár az üzleti körökben, hogy ez a fajta szemlélet bejön, nem változik semmi egyébként. Mert békességben alatt van ez a fajta rész itt Magyarországon.
Jó, igen, ez tény. Aztán azt is megnézném, hogy összehasonlítanám, hogy mekkora az olló az osztrákoknál, és mekkora nálunk.
Értem. Jó, lehet, hogy alacsony.
Illetve
jó.
Lehet, hogy mondjuk egy alacsony női fizetéssel itthon még sokan boldogak lennének. Az is hozzátartozik. Szerintem az, hogy van egy ilyen kezdeményezés, ez az álszentség, szerintem ez nem baj, hogy van igény bennük erre, szerintem nem kéne ott megállni, hogy látszatra ráhúzzuk, hogy ó, szuper, minden oké.
Igen, Ugye maga a kötelező BSF szerintem is egyébként egy jó ötlet, hogy ezt megjelöljük. Magyarországon főleg, mert nincsen ilyen ágazati kollektív szerződés, ezért igazából itt még lehet, hogy egyébként nagyobb is lenne a hatása.
Igen, azt hozta fel a cikk, hogy csak nehogy beérjék ennyivel a magyar törvények, hogy mindenki beleírja, hogy a garantált bérminimum vagy a minimálbér összegét belerakják, és ettől felfelé eltérhet, mert az ugyanolyan semmit mondó lesz, mint a jelenlegi versenyképes fizetés.
Egyetértek, mert ennyiből csak a garantált bérminimumot beleírod. Ugye ott még benne van egyébként, hogy a kollektív ágazati szerződésben benne van az is, hogy az évek során mennyivel kaphat plusz fizetést, tehát hogy maga egy munkavállaló is tudja egyébként, hogy éppen milyen béremelésekre számíthat, tehát hogy ott még tudja is, hogy az előrelépésekkel, meg ahogy több évig dolgozik ott egy pozícióba, akkor ő mire számíthat? Tehát, hogy még egy kicsit ez a kollektív ágazati szerződés egy érdekes vizsgálata lehet egyébként, hogy mondjuk ez miért jó. Szerintem az is egy izgi lehet.
Igen, ez tényleg érdekes, és így jó is, hogy mindenki tudja a saját területén, hogy mire számíthat, de hogyha ettől felfelé eltérhetsz, az akkor megint ott van, hogy te örülsz a kis kollektív szerződéses bérednek, hogy jaj, de jó, ki van írva előre, hogy mi hogy lesz, aztán aki melletted ül, és lehet, hogy kicsit jobban ki tud állni magáért, az utána már egyből többet kap. Szerintem itt ilyen szempontból, nem is szempontból, hanem hogy mindenkinek az átláthatóság amúgy egy jó dolog, meg az, hogyha munkakörönként látod, hogy mondjuk a te cégedbe az átlag a munkakörödben az magasabb, mint amit te kapsz, akkor nyilván ott valami gond van.
Jó, hát ez még a transzparens bért is ugye még maga után vonja, mert hogy sok cégnél nem is transzparens a cégen belüli fizetések, és ugye erre már hoztunk korábban negatív-pozitív példát, ugye sok helyen, például Amerikában már teljesen transzparens, és mindenki tudja, hogy mennyit keres a másik.
Nem. Amerikában van egy, most elindult egy mozgalom, hogy elég sokan megosztják.
Ja, igen.
De a cégek ennek nem örülnek.
Ja. Hát igen, mert sokszor teljesen pofára megy. Meg ugye sokszor szembesülnek azzal szerintem a munkavállalók, és ez nagyon sokszor volt már kommentben, hogy van egy munkavállaló, küzdött azért, hogy emeljék a bérét, nem tették meg, elbocsájtották, majd utána felvettek valakit nagyobb bérért ugyanarra a munkára, vagy akár kettő embert egy kicsivel nagyobb bérért. Mert ugye kiderült, hogy több munkát végzett, mint egyébként korábban meg volt, hogy visszahívták, meg van neki egy jó kis horror sztori. Jó, lehet, hogy ez a munkavállalói oldal, tehát hogy azt is nézzük, hogy ezért a kommentelő értelmszerűen saját maga felé húz, az is egyértelmű. De én el tudom képzelni ezeket a sztorikat, mert sok cégvezetővel beszélek, sok olyannal is beszélek, aki mondjuk említette, hogy egy-egy pozícióba beül, megnézi, hogy ott mit kell csinálni, és rájön, hogy hú, hát ezért figyelj, itt azért több meló van, mint amilyen keveset fizetek, úgyhogy jó, ez a pozitív példa egyébként, és akkor mondjuk kicsit kompenzálja. Ezeket érdemes majd még akár későbbiekbe vizsgálni, meg ezeket a tartalmakat majd még megnézzük, mert egyébként is szeretjük ezeket a csapatszervezet fejlesztéshez. Szerintem egyébként ezzel annyira Magyarországon nem is foglalkoznak, tehát hogy nincs egy médium, ami annyira foglalkozna ezekkel a témákkal.
Hát talán ilyen HR-esek, de...
A HR-portál. De még az se annyira. Na majd ennek utána nézek. De legalább mi foglalkozunk. Na és akkor menjünk is tovább. Na hát, jött egyébként egy ilyen visszajelzés, kommentbe legutóbb egy videónkra, hogy szeretné például látni több ilyen trendekről szóló résznek minden. Akkor mindenképpen a hírszemlén kívül is szeretnénk úgymond műsorokat csinálni, úgyhogy szerintem az még később az még abszolút bejöhet, de azért én behoztam egyet. Én a válaszom az volt, hogy fel kell menni a Minnerre, tehát más a hírszemle, más a Minner cikkeknek a funkciója. A hírszemlének az a funkciója, hogy amilyen üzleti, gazdasági hír, azt feldolgozzuk így, nem írunk róla egy nagy terjedelmű cikket, mert egyébként is a videós content felé megy a világ, meg hogy itt legyen egy ilyen struktúrát, egyben meg át tudsz olvasni 3-4 hírt, vittél el valamit belőle, tájékozottabb lettél, aztán menjünk termeljük tovább a GDP-t, hogyha pedig valamilyen trendekre, de mondjuk a trendekről is szoktunk beszélni, szóval ez nem teljesen így van, tehát szoktunk így beszélni. Egyébként meg van egy szektor, legyél te szabadúszó, akkor rámész a szabadúszó kategóriára, vagy hogyha ha elker, akkor rámész az elkerre, és akkor ott vannak a cikkek. Na most lesznek később persze majd videók, meg minden, érdemes követni. Új trend a kínai importban, márka képviselőket keresnek a kínai gyártók. Ugye, hogyha nézzük a kínai importot, eddig az volt, hogy felmentél a Alibabára, vagy bármilyen más kínai oldalra, onnan kapcsolatba tudtál kerülni a gyártókkal. Egyébként Eszter, tudod, hogy működik az Alibaba? Ott kinek fizet? Miért nem kerülik ki az Alibabát? Azt tudod, hogy van? Fixen fizetnek körülbelül $5,000. A gyártó vagy kereskedő, aki felmegy az Alibabára, ő mint gyártó, fizet $5,000, és akkor onnantól fogva ő hirdethet, amit csak szeretni, és akkor vannak persze különböző badge-ek, meg nem tudom mi, de nagy részt így működik. Tehát ezért van az, hogy bátran ki lehet kerülni az Alibabát, mert az Alibaba az csak egy adatbázis.
Értem.
És nem a közvetítésből úgy kap pénzt, hogy úgy köti meg, hogyha az Alibabán keresztül rendeled meg, akkor lehet Alibaba biztosítást kötni meg minden, és akkor ott még vannak leeső pénzek az Alibabának. Oké, ez csak egy ilyen mellékes megjegyzés, hiszen nem is erről szól most az info. Tehát, hogy eddig lehetett ez. Ugye a kínaiak inkább gyártottak, hogyha például elmentél egy kínai kiállításra, legyen az kiutazták Kínába a Kanton Fairre, de akár lehet Budapesten is elmenni egy ilyenre, akkor szembesülhettetek azzal, hogy igen, ezek még gyártók. Nincsen weboldaluk. Jó, persze, most azért ismert általában a WeChat-en keresztül kommunikáltak, hiszen csak beszerzővel kommunikált, tehát hogy nem volt vagy vállalkozó az adott cégnek a szélszesébe, tehát hogy nem olyan kapcsolat volt közöttük, mint ami B2C, nem egy fogyasztói kapcsolat volt a gyártó vagy a szélszes között. Ezért valójában egy WeChat például jó lehetett, vagy akár egy e-mail például. Na most e-mail címük talán még volt, az is még egy kicsit nehézkesen kezelték, a WeChat az elég jól működött. Oké, de láttad, hogy marketingben is nem teljesen vannak a toppon, nem a standokon látszott, hogy nem egy olyan kiállítás, amire azt mondod, hogy fú, ettől a cégtől aztán én fogok venni, tehát hogy még ha jók is voltak a termékek, nem biztos, hogy ezt gondoltad. Ez egy picit megváltozott az elmúlt időszakban, és van egy olyan fajta mozgalom a kínaiaknál, hogy elkezdtek létrehozni márkákat, és ezeket elkezdték ugye a külföldi piacra terjeszteni. Na most ezt is ők még tanulják, tehát hogy eddig azért nem volt ez egyébként meg, mert nem volt meg az a fajta tudás és ismeret, akár a munkavállalókat is nézve, hogy ők meg tudtak volna csinálni mondjuk egy piacra lépés, egy külföldi piacra lépés. Figyelj, érted, gondolj bele, ott van egy termék, legyártanak akár egy poharat, vagy egy ilyen mikrofont, amivel saját márkát akarnak létrehozni. Az európai és amerikai márkákhoz képest egy olyan gagyi marketinggel léptek volna a piacra, mert nem ismerik, hogy kell. Pedig ugye együtt dolgoznak a cégekkel, de értem szerint a cégektől nem kaptak olyan fajta információkat és tudást. Elvileg, de mindjárt mesélek erről. Na és akkor váltottak. Például erre a legjobb példa a Xiaomi, hiszen a Xiaomi az egy olyan kínai márka, hogy több almárkát, vagy több kínai vállalatot olvasztottak egy nagy cégbe, mindig megvoltak a különböző területek, hogy az egyik forró levegősütőt, a másik mobiltelefont, a harmadik porszívót gyártott, és akkor ezek mind bementek a Xiaomi márka alá, főleg ugye a mobiltelefon piacról ismert, maga a Xiaomi, de egyébként van roller, meg minden, és ők egyébként egy elég jó kis közösséget tudtak építeni. Ugye itt már megjegyezném, hogy az, hogy valamire már rá van írva, hogy Made in China, ez mindenre rá van írva, hogy Made in China, tehát a fogyasztót annyira nem éri meglepetésként, hogy jaj, hát tehát ez egy kínai termék, hát nem veszem meg, hát ez nem fogja eltántorítani. Na most ez már látszik olyan trend, hogy itt vannak például Magyarországon a különböző elektromos autógyártók, de nem csak elektromos autógyártók egyébként, tehát több kínai autógyártó is már megjelent, és kerestek itthon márka képviseleteket, tehát akik mondjuk egy autószalont üzemeltetnek, és akkor ők az adott márkát képviselik, de ez ugyanígy van a Xiaomi-nál. Igazából itt ugye azt kell nézni, hogy keresnek úgymond ezek a márkák viszonteladót is, akik ott helyben tudják a marketinget csinálni, de nézhetjük úgy is, hogy márkaképviselőket, és kicsit egy könnyebb lehet akár még a kínaiakkal így üzletelgetni egyébként ebből a szempontból, mert hogy még nem annyira gyakorlattak ebben. Na de, hogy mondjak is példát, itt van Jankó Ádám, az Amazon oktatóink egyike, akik vérbeli kereskedők. Ők kereskednek az Amazonon, az Emagon, van saját webshopjuk, már idén már több milliárd forint forgalmat tudnak felmutatni így európai kereskedői szintereken. Például van olyan a Kosori márkát, azt mondjuk amerikai márka, de a Kosori márkát ők hozták be, Magyarországra, meg itt Kelet-Európába ők terjesztik, piasztereken is, meg saját shopon is, és képzeljétek el, hogy ő írt pont ehhez a posztomhoz egy kommentet, hogy igen, ők is teljesen látják ezt a trendet, ő úgy látja, hogy a következő 10-20 év kereskedelme erről fog szólni, ugye ők nagyon sok olyan márkával kezdtek el együtt dolgozni egyébként, de nem csak amerikai, hanem például kínai is. Ők azt látták, hogy nagyon sok kínai márka kezdi el dominálni az Amazont. Ők is nagy részt velük dolgoznak. Brutális részletességet akarnak látni, itt majd itt megmutatom a kommentjét, itt majd látod a képernyőn. Brutális részletességet akarnak látni a marketingben, mit, hogyan csinálsz, partnereket, név szerint, hogy kivel dolgozol együtt, marketingbe, vagy bármi ilyesmi, különböző hirdetéseket, mi mennyibe került, vagy például, ha bevittél egy terméket a fizikai boltba, az hogyan történt, az mennyibe került, heti eredményeket szeretnének látni, sőt, még itt leírta Ádám, hogy még arról is, hogy mondjuk őket még egy pepita.hu-s banner is például, annak a kielemzése is érdekli. Tehát, hogy látszik az, hogy most nagyba vonzák be ezeket az információkat, és hogy amire ugye ki akarok lyukadni ebbe a trendbe, hogy igen, itt vannak a kínai gyártók, vagy jönnek be, lehetsz ezeknek a márka képviselője, erre érdemes figyelni, és most itt jön a legnagyobb feladat. Ezeket nehezen találod meg az Alibabán. Tehát, hogy ezeket máshol kell vadásznod. Például vadászod az Amazonon, ahol látod, hogy ez a termék, ez több, mint valószínűleg egy kínai gyártó is rákeresel. Tényleg úgy néz ki, mintha egy márka lenne. Én is találtam így nemrég például robotporszívót, már lementettem, hogy a cikkbe majd beletegyem, erről van egy cikkbe, linkelem majd. Abszolút látszik, hogy ez egy így létrejövő kínai márka, ami robotporszívók, robot fűnyírókat gyárt. Ők is például így piacra léptek, és most már úgy hozom be a példát, hogy itt már van magyar képviselőjük, tehát hogy az most csak egy példa lesz, hogy itt van, nézd, itt van megint egy másik példa, itt van egy kínai márka, ami terjeszkedni akar, és most építik fel, így mondta, brandet, úgyhogy ez most jelenleg egy akár megfogható trend a kereskedelembe. Most az, hogy jó ez, vagy nem jó ez egy trend. Igazából eddig is ők voltak a világ gyártói. Most annyi, hogy átkerültek a másik területre, ez egyébként meg lassan Magyarország lesz a világ gyártói, pont most olvastam, hogy Kaposváron is egy kínai gyár épül. Mm. Itt épülnek akkumulátorgyárak, most egy másik, most egy ilyen például ezeket az emelhető asztalokhoz gyártják a különböző technológiát, most már olyan gyár lesz Kaposváron, lehet, hogy Magyarország lesz a gyártó ország. Mind gondolszágról.
Szerintem ez tényleg egy érdekes trend, és amúgy igazándiból miért nem? Most gyártatják a te márkádat is, vagy a saját márkájukat, talán még egyszerűbb is neked, hogyha egy jó terméknek a sales részét vállalod át, mint hogyha neked kell kitalálnod az egészet, nem?
Több mint valószínű. De itt valószínűleg benne lehet a pénz is, nem? Tehát, hogy egy saját márkán nagyobb pénzt tud szakítani egy cég, meg nézzük azt is, hogy ez valójában egy evolúció. Ahhoz, hogy tovább vigyék, növekedjen ez a fajta iparág, ahhoz változtatniuk kell üzleti modellben, úgymond.
Igen. Meg az, hogyha terjeszkednek a kínai márkák, az szerintem azzal nincs gond, mert miért ne. Azt nem tudom, hogy például ez a márka képviselő, ez mit jelent így üzleti modellben, hogy kiskereskedő, vagy megvásárolni kell tőle, vagy egy...
Ugye itt lehet többféle szempontból, tehát hogy te lehetsz nagyker, aki ugye megvásárolod a termékeket, és utána a kiskereskedőknek eladod, de lehetsz az is, hogy te azt mondod, hogy te vagy a márka képviselő, mint mondjuk a Koszori, az Ádámék a Koszorival. Ők Magyarországon, ők úgymond adhatják el a Koszorit. Most van ilyen EU-s törvény, hogy elvileg nem. Tehát, hogy lehet más is, de ilyenkor a céggel attól függ, hogy van a megállapodás. Tehát a jogilag elvileg nem lehet olyan. Ilyenkor az van, hogy a Koszori szól, hogy na figyelj, akkor az Ádámiktól tudod beszerezni, mint kisker, ő velük tárgyaljál. Uh-huh. Ugye itt a cégtől függ, hogy mennyire jól kezeli ezt a politikát. Ez azt jelenti, hogyha én mondjuk kinézek egy mondjuk mikrofon gyárt, egy új mikrofon márka szeretne bejönni, ők ezt építik is ki, nyomják bele a marketinget is, sőt adnak marketing büdzsét, tehát hogy itt azt is kell nézned, hogy egy olyan fajta marketing együttműködés van így, hogy ha te márka képviselet vagy, akkor több mindent tudsz kapni. Marketing anyagoktól elkezdve minden. Mondjuk most azért az itt jó kérdés, mert itt inkább az van, hogy te plusz pénzt kaphatsz a kínaiaktól, mert értelemszerűen nem biztos, hogy még azon a szinten vannak, ahol olyan jó minőségű anyagokat tudnak adni számodra.
Ez, és hogyha mondjuk valaki úgy gondolja, hogy ez tök izgi, és ő szívesen lenne egy kínai márkának a hazai márka képviselete, akkor vajon mi kell ahhoz, hogy komolyan vegyenek a kínaiak, és szóba álljanak veled?
Hát szerintem egyrészt az, hogy legyen már minta, hogy legyen már előtte, amit fel tud mutatni, kapcsolatok, akár elérhetőségek. Tehát ahogy Ádám is írta, hogy még a B2B partnerekre is kíváncsiak név szerint, mindenképpen egy olyan prezentációval kell készülnöd, amiben be tudod mutatni, hogy te ezt a terméket, igen, itt Magyarországon el tudod adni. Most ebben az esetben például Ádáméknak az egy előny, hogy például már a Koszorival így leszerződtek, az elsőt nehéz. De a Koszorinál is nekik meg kellett mutatni, hogy mik a terveik, hogyan fogják ezt csinálni. Tehát értelemszerűen a nulláról, hogy még életedben nem csináltál elkereskedelmet, az lehetetlen. Tehát ez miért is tudnád te így? Most itt azért mondjuk az elkereskedelmet, mert értelemszerűen abban van a jelenleg, ami növekvő piac, de hogy talán ha más itt van, mert annyira nem értenek ők se hozzá, de azt kétlem, de értelemszerűen, mivel neked nem, miért is tudnád jól csinálni, ha még nem volt elkereskedelmi tapasztalatod? Például még egyébként azzal is probléma, akinek van elkereskedelmi tapasztalata, mert például míg Ádámék egy csomó pénzt szereznek a piaszterekről, addig egy átlagos elkereskedő elutasítja a piasztereket. Tehát, hogy még ez is érdekes, hogy attól még, hogy valaki kereskedőnek gondolja magát, még nem biztos, hogy teljes körülön jó kereskedő, ezt érdemes megvizsgálni, érdemes időnként önvizsgálatot, vagy legalább megnézni a trendeket. De majd nem is kell lesz Emag Marketplace podcastünk, úgyhogy az Emag Marketplace-től jönnek hozzánk, és tök jó kérdéseket tettem fel, majd érdemes lesz megnézni.
Akkor ez nem az első vállalkozásom ötlet.
Nem. De ez egy jó kérdés volt. A másik érdekes kérdés, hogy hogy tudod ezeket felkutatni, mert nem az Alibabán fogod megtalálni, hanem lehet, hogy már, mondjuk az már nem biztos, hogy jó, lehet, hogy már az Amazonon, az is egy érdekes kérdés lehet egyébként, tehát lehet, hogy az Amazonon már elkezdett megtalálni, ez érdemes ezt megvizsgálni. Nekik mindenképp annyiból talán előnyünk lehet, és akkor ezt mondjuk így leszögezhetjük, hogy a magyar nyelv miatt és a magyar piac sajátossága miatt ugye elvileg te, mint magyar, sokkal jobban tudod az ő márka képviseletüket ellátni, tehát hogyha úgy nézzük, akkor ebből előnye lehet valakinek a nyelv miatt. Uh-huh. Micsoda előny, tehát a magyar nyelv miatt.
Jó, de az más magyarokkal szemben nem ad neked előnyt.
Más magyarokkal szemben nem. Az egyértelműen ja. Nem.
És miben más, vagy ezt nem, azt értem, hogy nehéz megtalálni a jó kínai gyártót, de az ugyanúgy nehéz megtalálni, hogyha a saját márkás termékedet akarod, vagy az ugyanúgy nehéz csak egy darab terméket, amit behozol, azt is nehéz megtalálni.
Az persze, csak hogy nincs egy gyűjtő oldala, hogy ha mi márkaképviselet vagyunk, vagy márkaképviselőket keresünk, így nincs ilyen gyűjtő oldal. Tehát, hogy még mi is keresk ezt az irányt, meg hogy hol lehet egybe így megkeresni őket, mert hogy az ügyfeleinknek segítsünk mondjuk ebben. Úgyhogy itt még lehet a kapcsolatok, tehát ez azt jelenti, hogy már régóta a kínai gyártásban benne vagy, és akkor elkezdesz ugye felgöngyölíteni a kapcsolatokat, de ugyanúgy lehet például a Csépe Gáborral beszélni, hiszen ő is látja ezt a trendet, már beszéltünk róla. Ugye érdemes megnézni a 100 termékötlet Kínából sorozatunkat, ott többször is említjük ezt egyébként. Úgyhogy lehet, de én még ugyanúgy hiszek a saját márkás termékekbe, tehát hogy volt a 100 termékötletben például a edénykészletek, és egy új Berlinger House márkát simán fel lehetne húzni. Jó, nem simán, meg meló van benne.
Vagy egy következő Tupperware-ét.
Igen, akár az is lehet. De hogy jó kis együttműködni nagyobb spár, meg ilyesmivel, gyűjtsék a pontokat, ettől még persze minőséget adsz meg minden, de hogy fel lehet húzni egy olyan márkát, mint szerintem nagyon jó példa, amit most így hoztam.
Berlinger.
Igen. Szerintem erre tök jó példa a Berdinger House, tehát hogy azt hasonló módon ugyanúgy el lehet, és azért, azt azért emelném ki, mert az a jó benne a termékben, hogy azért ott széles a termék kínálat, tehát elég jó el lehet adni, visszatérő vásárlókat szerezni, ugye ami így előny és piactér képes termék is, tehát hogy ha nézzük azt, hogy miért jó a termék kategória, illetve azért nekünk is van olyan ügyfelünk, aki hasonlóval foglalkozik, és látom, hogy jó, jó piac, tehát hogy értem szerint nem úgy mondom ezt, mintha nem látnék erre rá. Úgy íz ki, jó weboldaluk, nem?
Igen, jól néz ki, meg az is tetszik, oldalán. Hogy ilyen dizájnos edények, és egyiket kiválasztod, mondjuk a pirosat, akkor mindenből kell a piros, nem? Ez tehát jó. Akkor ez ilyen gyűjtős sztori.
Igen, és akkor nem a feketét vagy a szürkét fogod megvenni. Ja. Ez egy íz ki. Tehát jó weboldaluk. Oké.
Okay. Ennyi volt
már. Hát akkor zárjuk le a hírszemlét, igen. Donát majd egyszer jön. Most nem volt velünk, ugye. Olvassátok, nézzétek a Minert. Kicsit alakulgat a főoldalunk, kicsit alakulnak az új funkciók a minner.hu-n, úgyhogy érdemes majd felnéznetek az oldalra is, illetve kérjük értékeljétek, kommenteljetek nyugodtan, bátran, mert hogyha beírtok egy kommentet, utána azt lehet továbbvinni, bár most nem vittünk tovább, most nem voltak olyan izgalmas kommentek, úgyhogy várjuk még. Volt egy ilyen oroszos megközelítés, azt mondták, hogy mi orosz pártiak vagyunk, képzeld. Igen. Nem tudom, miből jött ez le, mi vállalkozó pártiak vagyunk, és szerintem egy érdekes vonulata volt, és egy érdekes vizsgálata volt annak, hogy vajon, ha van egy vállalkozás, akkor rákényszeríti az, hogy lépjen, hogy menjen ki Oroszországból, hogy értem szerintem vállalkozók vagyunk, tök szar érzés lehet, hogy semmi közöd a háborúhoz, belekevertek, és akkor neked itt a üzletedet fel kell számolnod, szerintem ez annyira nem poén. Tehát, hogy, és ettől nem vagyunk mi orosz pártiak.
Tudom, ezt nem egyértem, hogy a háború rossz, és na mindegy, igen. Szóval nem is.
És hogy nem lehet feldolgozni valamit, mert már ha feldolgozunk egy nézőpontból valamit, akkor egyből már vagy egyik oldal, vagy másik oldal. Ez egy rossz gondolkodás, itt jelzem nektek. A Minner.hu szeretni megközelíteni a témákat több oldalról, mert semmi sem fekete vagy fehér, azt gondolom. Úgyhogy ezzel zárnám is. A Minner.hu. Ez jó.
Semmi nem fekete vagy fehér, kivéve ez a kérdés, hogy a Minner.hu jó.
Mindig lehet fejlődni, meg értelemszerűen kritikákat nézzük, ami normális kritika, de már a kommentelőnek, ahogy leírta az egész körülmény. Szóval a kommentből már látszott, hogy nem tudott komolyan venni. Tehát, hogy a stílusából már látszott. Ennyivel le is zárjuk meg tovább, nem, tehát bármit kommentel, például a következő válaszom az lesz, hogy narancs. Ja nem, az nem jó, mert az videszes már. Akkor majd az lesz, hogy körte.
Körte.
Majd jó. Mit szólsz ehhez? Na, válaszol egy kommentet, és annyit írok bele, hogy körte. Mert pont ugyanannyi köze van a videóhoz, a kommentjének, mint az én kommentemnek az ő kommentjéhez. Ez milyen jó? Ezt tanítani fogom. Igen. Na. Sziasztok, sok sikert mindenkinek!
Sziasztok!